Szeretettel köszöntünk mindenkit a pünkösdi előkészítőnk első alkalmán. Köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szentlélek, jövel, szívünk, töltsd ma el. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy összegyűjtöttél bennünket. Hálásan köszönjük neked a mai napnak az áldásait, az örömeit, és köszönjük, hogy a terheket letehetjük ide eléd, és elhozhattuk önmagunkat, a szívünket, azért, hogy te a mi hitünket építsd, bennünket bátoríts, és segíts nekünk abban, amiben éppen vagyunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a pünkösnek az ünnepére készülhetünk, hogy újra átgondolhatjuk, hogy mit is jelent az, hogy te elküldted a te szent lelkedet. Kérünk Istenünk azért, hogy elevenítsd fel a mi szívünkben ennek a lényegét, ennek az értelmét, és kérünk segíts nekünk abban, hogy ez ne csak a mi értelmünket érintse meg, ne csak érdekes legyen, hanem valóban hatással legyen az életünkre. Könyörgünk Istenünk azért, hogy amit itt hallunk ma tőled, az az üzenet, amit elkészítettél, azt hadd tudjuk alkalmazni, hadd tudjuk gyakorolni a mindennapokban, hogy hadd tudjunk a te hűséges követőid lenni, hadd tudjunk a mi hitünkben tovább is épülni. Köszönjük neked ezt a gyülekezetet, köszönjük ezt a közösséget, köszönjük, hogy ide szánhatjuk neked ezt az egy órát, akár itt vagyunk ebben a gyülekezeti teremben, akár a képernyők előtt otthon. Szeretnénk magunkat most ide szánni. Kérünk, hogy áld meg ezt a mai együttlétünket, és kérünk, hogy szólíts meg az igéd által. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Ézsaiás könyvének 11. fejezetéből, a második versből. Most a következő három napon itt az előkészítőkön ezt az egy igeverset fogjuk kibontani, és itt a Szentléleknek a tulajdonságairól lesz szó minden nap. Minden nap kettő tulajdonságot fogunk végigvenni, úgyhogy elolvasom először ezt a verset, és utána pedig kiemelem azt a részt, amit ma Isten a szívemre helyezett. Így szól tehát Isten igéje, Ézsaiás könyvének 11. fejezetéből, a második versből. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És most pedig kiemelem azt a részt, amiről ma az ige fog szólni. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke. Kedves testvérek, nemrégen, amikor hittanórát tartottam, akkor a bölcsesség volt a téma, és megkérdeztem a gyermekeket, hogy szerintük mi a különbség az okosság és a bölcsesség között, és szerintem nagyon jó válaszokat mondtak erre a gyerekek. A saját nyelvükön megfogalmazták, hogy szerintük mit is jelent ez a kettő. Azt mondták, hogy okos az az ember, az a gyerek, aki csillagos ötösre tudja megírni a dolgozatot, és bölcs az a gyermek, vagy az az ember, aki az iskolán kívül is jó döntéseket tud hozni. És nekem nagyon megtetszett ez a válasz, mert szerintem nagyon mély igazság húzódik meg mögötte, bár ugye ilyen gyermek nyelven van megfogalmazva. Valami igazság van ennek a mélyén. De miről szól ez a válasz, amit ez a kis negyedikes fiú megfogalmazott? Miről szól? Arról, hogy nagyon könnyű akkor jól dönteni, vagy jól cselekedni, amikor egyértelmű szabályok vannak. Ugye az iskolában van egy házi rend, azt mindenki tudja. Tudja, hogy hogyan lehet azt betartani, és tudja, hogy annak mi a következménye, ha viszont nem tartja be. Szóval ilyenkor nagyon könnyű eligazodni a mindennapokban. Mindenkinek nyilvánvaló, hogy mi a jó és mi a rossz. Viszont, amikor valaki ugye kilép az iskola falain kívülre, akkor már nem olyan egyértelmű mindig, hogy mi a jó és mi a rossz. Hiszen a mi életünk sokkal összetettebb ennél. Az életünk eseményeitől sokkal összetettebbek. Ezekben már nem segítenek a szabályok, már senki nem mondja meg úgy egyértelműen, hogy mi a jó és mi a rossz, ugye hétköznapokban. Semmiféle szabály ugyanis nem mondja meg, például azt, hogy az én tetteimnek milyen következménye van például a másik ember életében. Vagy nem, sehova nincs leírva az, hogyha én mondok valamit, akkor az milyen hatással lesz arra a másik emberre, vagy éppen rám, vagy arra az adott helyzetre. Ezt senki sem tudja előre felmérni, hogy milyen hatása van mindezeknek. A bölcsesség tehát abban segít, hogy eligazodjunk az élet összetett valóságában. Tehát miben segít a bölcsesség? Abban, hogy eligazodjunk az élet összetett valóságában, mert nem fekete-fehér nagyon sokszor a mi életünk. Sokszor mi magunk sem tudjuk, hogy mi lenne a helyes döntés. Nem látjuk át az egész élethelyzetet. A bölcsesség abban segít, hogy megértsük, meglássuk ezeket a nagyobb összefüggéseket, hogy felismerjük például azt, hogy mi a helyén mondott szó abban a helyzetben. Mi az, ami nem tovább erősíti mondjuk azt a eltávolodást attól a másik embertől, hanem pont, hogy őt éppen segíti abban, hogy mondjuk kibéküljenek ebben a helyzetben. És a bölcsesség az, ami segít abban, hogy meglássuk, hogy mi az Isten szerinti jó és rossz, és ugye erre az ember magától nem képes. Talán mindannyian tapasztaltuk már ezt, hogy mi szerettük volna saját magunktól azt a döntést jól meghozni, de a saját eszünkkel csak egy darabig jutottunk el, és nem láttuk meg annak a következményeit. Viszont Isten az, aki ebben segít. Istennek a lelke az, aki ebben világosságot, útmutatást tud adni. De hogyan ragadhatjuk meg ezt az isteni bölcsességet? Olyan jó lenne ezzel élni az életünket. Ebben az imént felolvasott igében az Isten szent lelke által adott bölcsességről és értelemről szólt, amit kiemeltem. Ez az ige arról szólt, arról a megígért messiásról, ugye itt Ézsaiás könyvében ez a profécia, a messiásról szól, akiről előre megmondta az ige, hogy rajta Isten lelke megnyugszik. Az a szent lélek, az a lélek, akiről nagyon sokat tudunk a Bibliából. Már jóval az Ószövetségben, a teremtésnél, az Ószövetség elején, a Bibliánk elején ott van a szent lélek. Az a lélek, aki a teremtésnél is már ott van, és a káoszból rendet alakít. Azt olvasjuk, hogy ott lebeg a vizek fölött. De ez a lélek az, aki az Ószövetségben így szakértelmet ad a mester embereknek, és így Isten dicsőségére tudják az ő talentumaikat használni, és például így megépítik a szent sátrat, gyönyörű díszítéssel látják el, ez mind Isten lelkének a munkája. De az Ószövetségben ott vannak például a királyok, a proféták és a papok, hát őket is Istennek a lelke az, ami felhatalmazta a szolgálatra, és ezáltal tudták Isten hatalmát és üzenetét hirdetni a nép között. A lélek tehát működött, a lélek tehát nem egy helyben volt, hanem szabadon munkálkodott. Ott munkálkodott, ahol akart, azokban az emberekben, akiket Isten kijelölt. És ez a lélek az, aki végül is Jézus Krisztuson nyugodott meg. Ugye emlékezzünk arra a történetre, amikor Jézus Krisztust keresztelő János a Jordán vizében megkereszteli, és akkor a Szentlélek galamb formájában rászáll, és megnyugszik rajta. Mit jelent ez az, hogy már nem máshol, hanem Jézus Krisztusban van teljesen jelen Istennek a Szent Lelke. és Jézus ezzel a Szentlélekkel telve kezdi meg a szolgálatát. A Szentlélek segítségével tanított, a Szentlélek segítségével gyógyított, és formálta az emberek életét, valamint, ami nagyon fontos, meghirdette Isten országát, Isten országának az eljövetelét. Tehát Isten lelke Jézus Krisztusban volt a legteljesebben jelen a mi világunkban. Mert látjuk Jézus életén, ugye az evangéliumi történetekben nagyon szépen megjelenik, ahogyan Jézus a lélektől kapott bölcsességgel és értelemmel szól. Mindig a helyén mondott szót tudja mondani. Talán sok történet eszünkbe jut, én most csak kettőt szeretnék itt kiemelni. Például, amikor Nikodémussal beszélget. Ugye Nikodémus beszélgetésre hívja Jézust. És ha belegondolunk, lehetett volna ez egy teológiai ilyen eszmefuttatás, hogy ki hogyan gondolkodik bizonyos dolgokról, Istenről. De Jézus nem ebbe a beszélgetésbe megy, hanem nagyon bölcsen az újjászületésről kezd beszélni Nikodémusnak, mert tudja, hogy a szíve mélyén igazából erre van szüksége ennek az embernek. Ez volt akkor a helyén mondott szó. Vagy akár mondjuk gondolhatunk Zákeusra, aki ugye vámszedő volt, látni akarta Jézust, felmászott egy fára, de ugye őt mindenki utálta. Nem csak azért mászhatott fel arra a fára, mert alacsony volt és látni akarta, hanem azért, mert az emberek leköpték, utálták, jogosan bántották őt, mert hazaárulónak tartották. És Jézus, amikor őt látja, akkor nem beáll ebbe a sorba, vagy nem valami erkölcsi prédikációt mond neki, hanem azt mondja, hogy nálad fogok vacsorázni. Nálad fogok vacsorázni, veled vállalok közösséget, akit mindenki utál. Mert én szeretnék neked új életet adni, szeretném, hogyha megváltozna az életed. És akkor ez volt a helyén való lélektől jövő cselekedet, amit Jézus tett. De elolvashatjuk az egész Bibliát, mindenhol ezt látjuk, hogy Jézus hogyan működik, hogyan van benne a Szentlélek jelen. És ez az a Szentlélek, aki nem csak Jézusnak az életében, nem csak általa munkálkodott, hanem Jézus ezt a Szent Lelket küldte el pünköstkor. Ezt a Szent Lelket ígértem meg, és adta a tanítványoknak. És nem csak ott az első tanítványoknak, vagy annak a néhánynak, aki ott jelen volt, annak a 11 tanítványnak, hanem Jézus Krisztus ezt a mindenkori tanítványainak is adja. Tehát nekünk is, akik az ő követői vagyunk. És ez a Szentlélek, aki segít nekünk abban ma is, hogy az Istennel való közösségünkben erősödjünk, hogy a hitünk tudjon növekedni, hogy el tudjunk igazodni a mindennapok nehézségeiben, hogy meg tudjunk küzdeni azokkal az adott helyzetekkel, amikben vagyunk. Istennek a Szent Lelke az, aki ebben segít. És most itt pünkösd előtt pedig gondolkodjunk együtt most a Szent Léleknek a tulajdonságairól, ahogyan az elején is mondtam, és kicsit most nézzük meg közelebbről, hogy mit is jelent az, hogy a bölcsesség és értelem lelke. Most ezt a két szót szeretném egy kicsit először magyarázni, hogy a Biblia mit mond erről a két szóról, vagy hogyan érthetjük biblikusan ezt a két szót, mert egyébként van róla nyilvánvalóan egy általános fogalmunk, de a Bibliában sokkal árnyaltabban ad egy jelentést. Tehát mit jelent a Biblia szerint a bölcsesség, és most itt elsősorban az ószövetségi bölcsesség. Amint említettem is, az ószövetségben a bölcsesség az egyfajta szakértelmet jelent, valami elméleti és gyakorlati jártasságot, hozzáértést jelent. Valamint annak a képességét, hogy valaki felismerje, hogy mi az Isten szerinti jó és rossz. Hogy felismerje például egy élethelyzetben, ahogy mondtam is, hogy mi a helyes cselekedet, mi a helyes válasz, mi a helyén mondott szó. Amikor úgy általánosságban gondolkodunk a bölcsességről, akkor általában egy idős ember jut eszünkbe, akinek nagy-nagy élettapasztalata van. egy olyan ismeret, ami már egy ilyen korábbi megtapasztalásból, megértésből, megélésből fakad. De a bibliai bölcsesség ettől sokkal több. Mert a bibliai bölcsesség az egy keretet ad az egész életnek. Egy látásmódot. Azt, hogy Isten szemszögéből hogyan látjuk az életet. Megmutatja, hogy mi az Isten szerinti terv, mi a célja a mi életünknek, és így segít eligazodni az életnek a mindenféle kusza élethelyzetében. Mert rávezet az igazságra, rávezet az Istentől jövő megoldásra, arra az útra, amit Isten készített. És ez az, amit ugye Isten lelke az, ami kiformál bennünk. A második kifejezés az értelem lelke. Mit jelent ez? Nem valami tudást jelent, vagy a mi eszünket jelenti, hanem valaminek a belátását, a megértését, az átgondolását. Tehát amikor valaki Isten titkos dolgaiból valamit megért, biztosan mi is átéltük már, amikor nem csak megismertünk egy bibliai történetet, hanem mondjuk átéltük annak a mélységét. Amikor beláttuk azt, hogy az a mi életünkre is igaz. Ezt jelenti tulajdonképpen. De azt is jelenti, amikor valaki kerüli a rosszat, és inkább Isten, az Isten szerinti jót akarja követni. Tehát valaminek a belátása, hogy felismerem, hogy amit én korábban tettem, az nagyon-nagyon távol vitt Istentől. Felismerem, hogy az az út rossz. Hogy magamtól lehet, hogy azon haladnék, de Isten segített abba, hogy belássam, beismerjem, megbánjam azt, hogy én arra a zsákutcára futottam. És arra segít, hogy helyette keressem azt, hogy na akkor mit mond Istennek az igéje? Mi az, amit Isten szerint tennem kellett volna, vagy akár a következő esetben majd tennem kell. Tehát ez nem csak egyfajta ilyen önismeretet jelent, vagy egyfajta ilyen megértést, hanem tényleg azt, amikor Istennek a szent lelke elkezd valakiben dolgozni, és elkezdi meglátni azt, hogy nem biztos, hogy jó az, amit ő tett, hogy rávilágít arra, hogy mondjuk bűnt követett el, vagy megengedi Isten, hogy meglássuk, hogy a másik életében milyen hatása volt a mi cselekedeteinknek, viselkedésünknek, vagy mondandónknak. Hogy Isten ezeket elénk hozza, és segít abban, hogy ezektől tisztuljunk, és rendezhessük Isten előtt. Ezek alapján ugye érzékeljük, hogy a bölcsesség és az értelem az nem választható el egymástól. Kéz a kézben jár ez a kettő, együtt érvényes. De mégis mi a kapcsolat a kettő között? A belátásra jutott ember, tehát aki értelmes ezek alapján, az válik bölcsé. Vagyis akinek Isten szent lelke tükröt tartott, világossá tette számára, hogy merre tart az élete, és ebben megértette Istennek az útmutatását. Tehát aki ilyen belátásra jut, aki az Isten szerint elkezdi látni a saját maga életét és önmagát, az válik bölcsé. És a bölcsesség azt jelenti, hogy ennek elkezdi a mindennapokban gyakorolni ezeket, amiket tanult Istentől. Tehát a mindennapi gyakorlását jelenti ennek az igazságnak, amit ő megtanult ebből. Elkezdi az életét Isten felől értelmezni. Nem csak azt nézi, hogy mi hogy lenne jó, hogy ő jól jöjjön ki abból a helyzetből, hanem valahogy így messzebbről rálát az életére, elkezdi Isten szemszögéből nézni az életét, és a vele történt eseményeket Isten szemszögéből is megvizsgálja. Elkezdi érdekelni, hogy mi az Isten terve, mi az Istennek az akarata. Tehát ez a kettő között a kapcsolat. De szeretnék ezen túl egy bibliai példát is idehozni, hogy még mélyebben megérthessük, hogy mi a kapcsolat a bölcsesség és értelem között, és hogy hogyan végzi Isten a bölcsesség és értelem lelke által az ő munkáját. És ismerős lesz ez a példa, Salamon királynak a példáját szeretném idehozni, aki ugye nem csak a gazdagságáról volt híres, nem csak arról, hogy megépítette a jeruzsálemi templomot, hanem hogy bölcs Salamonnak is hívták, tehát a bölcsesség az ő életében, az Istentől jövő bölcsesség megjelent az életében. És ismerjük azt a történetet, hogy hogy lett ő bölcs. Azt írja róla az ige, hogy amikor ő mielőtt király lett, akkor Isten megkérdezte tőle, hogy mi az, amit kér. És ő választhatta volna a gazdagságot, a hírnevet, a hatalmat, olyan sok mindent választhatott volna, de ő azt mondta, hogy ő bölcsességet kér Istentől. És Isten akkor erre azt mondta, hogy megkapja a bölcsességet, és vele együtt megkapja a többit is, a gazdagságot, a hírnevet és a hatalmat is. És ez a bölcsesség, amit Istentől kapott, ez nyilvánvalóan megjelent a mindennapi élethelyzetekben, például egy olyan szituációban, amikor pereskedni jött hozzá két asszony. Ismerjük ezt a történetet, hogy ez a két anya megérkezett a csecsemővel, és mind a kettő, előbb az egyik, majd a másik nő is azt mondta, hogy övé a gyermek. Mert a másiké meghalt, és el akarja tőle venni ez a másik. Tehát mind a ketten ugyanazt mondták, hogy a gyermek az övék. És bölcs Salamont kérték, hogy ebben a helyzetben szolgáltasson igazságot. Mondja meg, hogy kinek van igaza, és döntsön arról, hogy kinél legyen az a gyermek. De hogyan lehet kideríteni ebben a helyzetben, hogy mi az igazság, mi a jó döntés? Hát itt a bíráskodásnak a mindenféle szabálya az már kevés. Ugyanis az nem fogja kideríteni, hogy mi van ennek a két nőnek a szíve mélyén. Hiszen az állítások ugyanazok. Ugyanazt mondja mindkettő. Lehet, hogy nem is volt szemtanú, hiszen akkor lehet, hogy sokkal könnyebb lett volna ezt a döntést meghozni. Salamon viszont egy nagyon meghökkentő és nagyon bölcs mondatot mond ekkor. Azt mondja, hogy hozzanak egy kardot, és vágják ketté a csecsemőt, és akkor mind a kettőnek jut belőle egy fél. Nyilván ez nem történt meg, mármint, hogy nem vágták ketté azt a gyermeket, erről nem ír az ige. Ami itt a lényeg viszont, hogy előjön az, hogy mi van a szívük mélyén. Az egyik azt mondta, hogy legyen inkább a másiké, csak hogy életben maradjon az a gyermek. Inkább legyen a másiké, elviseli annak a fájdalmát, hogy már nem az ővé az a gyermek, de legyen biztonságban, maradjon életben. És ezzel ugye kiderült, hogy ő az édesanyja. Mi volt a szívükben? Annak a nőnek, aki hazudott, a szívében valószínűleg egy óriási nagy fájdalom volt, amiatt, mert elvesztette a gyermekét. És neki fontosabb volt ez a fájdalom. Fontosabb volt az, hogy ő valami enyhülést kapjon erre a fájdalmára. És ezt ezzel a kisgyermekkel szerette volna betölteni, ezt a hiányt. Kész volt ugye pereskedni is emiatt. És inkább a másiknak a szenvedését növelte volna azért, hogy neki egy kicsit jobb legyen. Ellenben ugye a másik nő, az igazi édesanyja, lemondott a gyermekéről, csak hogy életben maradjon. És ez a lemondás valami nagyon mély bibliai igazságot mutat be nekünk. Azt, hogy aki átengedi Istennek magát, vagy a szívét, az Istennél megtalálja azt. Még egyszer ezt a mondatot. Tehát aki átengedi Istennek önmagát, vagy a szívét, az Istennél megtalálja azt. Ugye Jézusnak a mondata juthat eszünkbe, aki elveszti életét, én értem, megtalálja azt. Benne van ebben a gesztusban, mármint hogy ő képes odaadni az ő gyermekét, benne van ebben a gesztusban, hogy már a keresztény élet is így kezdődik. Hogy inkább lemondok a magam elképzeléséről, a magam álmairól, a nekem talán jogosan járó jó dolgokról, azért, hogy megragadjam a Krisztusban való életet. És igazából én ezzel sokkal többet kapok vissza, mint ahogyan ez az édesanyja. Sokkal többet kapott, mint amit elképzelt. Ő azt gondolt, hogy lemond erről a gyermekről, és már ő azzal is nyugodt lett volna, hogy biztonságban tudja a gyermekét. De ezzel ő megkapta, visszakapta a gyermekét. Szóval ebben a történetben is megjelenik Istennek a bölcsessége. Nem azért, mert Salamon olyan eszes volt, hogy ilyeneket ki tudott találni, hanem mert Isten megadta neki ezt a mondatot, amivel előjött a szívükből az igazi mélység, hogy mi van az ő szívükben. És rámutat arra, hogy ebben az anyai szeretetben ott van, ez rámutat Istennek a szeretetére, hogy ő is ilyen szeretetet mutat be nekünk, amikor odaadja az ő fiát nekünk. Tehát érthetjük ebből, hogy mi az igazi bölcsesség. Hogy Isten lelke, aki a bölcsesség és értelem lelke is, előhozza a mi szívünkből is, hogy mi van ott a mélyen. Segít rávilágítani arra, hogy milyen úton járjuk a mi életünket, hogy mi tartunk fontosnak, hogy lehet, hogy talán önmagunkat állítjuk a középpontba, és a saját szívünk vágyát akarjuk betölteni. És elsegít minket arra, hogy odaadjuk magunkat Istennek. És segít, hogy ilyen megértésekre jussunk, hogy lássuk az életünk mindenféle helyzetében azt, hogy Isten miért adja azokat. Lehet, hogy nem kapunk ilyen nagyon pontos válaszokat, de mégis segít abban, hogy valahogy más szemszögből nézzük az életünket. És ez a bölcsesség, ez teljesen más. Ez az isteni bölcsesség, ez teljesen más, mint amit akár itt a mi világunkban bölcsnek tartunk. Olyan sokszor viszont talán az van ránk hatással, hogy mások mit mondanak arról, hogy abban a helyzetben mi lenne a jó döntés. Például hallhatjuk azt egy olyan esetben, amikor mondjuk minket megbántottak, és vagy összevesztünk valakivel, és bocsánatot kéne egymástól kérni, és például valaki azt tanácsolja nekünk, hogy nehogy már te alázd meg magad, majd a másik az odalép hozzád, és majd ő, aki kezdte, majd az kérjen először bocsánatot. És aki ugye így tesz, az nem Istenre mutat a tettével, hanem elkezd bezárkózni, elkezd még jobban eltávolodni a másik embertől, és megint ő van a középpontban, és a saját igaza. De számtalan ilyen hétköznapi példát mondhatnánk, amiben meglátszik az, hogy az útmutatást, azt nem Istentől kérjük el, hogy nem az ő igéjéből és szent lelke által szent lelkéből merítjük azt, hogy mit kéne tenni. Hanem inkább a mi egónkat, a mi énünket állítjuk a középpontba, és a saját igazunkért a végletekig el tudunk menni. Talán akkor is, hogyha már mások is szenvednek tőle. Tehát Isten lelke ezekben a nagyon gyakorlati dolgokban is megjelenik, sőt, az a lényeg, hogyha ez a gyakorlati, a mindennapi életünkben is megjelenik. Isten a leginkább a bölcsességet és az értelmet, ezt a bölcsesség és értelem lelkét, ezt ott akarja, hogy gyakoroljuk, használjuk, kérjük, amikor az emberi kapcsolatainkat éljük, akár a családban, akár itt a gyülekezeti kapcsolatokban, de egyébként a nem hívő emberekkel kapcsolatban is. Tehát Isten ezekben segít nekünk, hogy megerősödjünk a hitünkben, hogy legyenek ilyen felismeréseink. Isten ezekben a helyzetekben ezért állít bele. De hogyan van hatással Istennek a lelke? A bölcsesség és értelem lelke a te életedre és az én életemre. Erről is gondolkodjunk egy kicsit. Az Isten lelke által kapott bölcsesség és értelem, amiről eddig szó volt, az kipróbáltá tesz a hitben. Jártassá tesz bennünket a hitben. Mert, ahogyan már mondtam is korábban, az életet elkezdjük Isten szemszögéből nézni. A saját életünket és a másik embernek az életét is. Isten megérteti velünk, hogy mindaz, ami történt velünk a múltban, vagy éppen az a helyzet, amiben benne vagyunk, az Isten előtt is ott van. Nem csak mi küzdünk ebben az élethelyzetben, hanem az Isten kezébe lehet tenni ezt az élethelyzetet. És megengedi nekünk azt, hogy meglássuk, hogy Isten hogyan lép be ebbe a helyzetbe, hogy hogyan segít ki bennünket ebben a nehézségben. Lehet például ez egy nagyon fájdalmas gyász, egy veszteség, vagy éppen egy kudarcnak a helyzete, amiben Isten valamiképpen megmutatja magát, megmutatja például, hogy mi a reménység, vagy hogy mit jelent az, hogy bízzunk, reménykedjünk, higgyünk az örök életben, amit ő megígért. De lehet, hogy minket mondjuk mostanában valami örömteli esemény az, ami Istenhez közelebb visz, vagy amiből megértjük Istennek a bölcsességét. Például most vasárnap ugye konfirmáció volt a gyülekezetünkben, és ez egy nagyon gyönyörű ünnepe annak, hogy vannak olyan emberek, olyan fiatalok és felnőttek, akik egy lépést szeretnének a Krisztus követésben megtenni, szeretnének megerősödni a hitükben. És tekinthetnénk ezt a nagyon szép eseményt, ünnepet egy ilyen formális gyülekezeti alkalomnak, ahol tulajdonképpen csak így vizsgáztatjuk a fiatalokat, meg a felnőtteket, és úgy nagyon szép, de hát úgy vizsgáztak, és utána túl vagyunk rajta. De például a konfirmáció sokkal mélyebb igazságot, vagy egy sokkal mélyebb jelentést is tartalmaz, mert bemutatja az Isten és a népe közötti kapcsolatot. Ugye ezek a felnőttek és fiatalok, bennük Isten elkezdte a lelke által a munkáját. De a gyülekezeti tagokat is mondhatnánk, az Isten bennük is, bennetek is, bennünk is elkezdte a munkáját, amit be fog fejezni. És ha nézzük ezeket a most hitükben elindultakat, hát gondolhatunk arra, hogy mennyi próba vár rájuk. Még hányszor és hányszor fognak ők elbukni a hitükben, az életükben, és amikor majd jönnek ezek a mélységek, ezek a nehézségek, a hitpróbák, akkor nekik tulajdonképpen értelmezni kell majd azt, ami történik. Bele kell illeszteni a hitükbe mindazt, ami történik. Meg kell majd birkózni azzal, hogy Isten hogyan engedhet meg például valami nehézséget, vagy Isten mit akar velem kezdeni az életemben? Ezekre a kérdésekre a hitükben majd válaszolni kell, és ez így természetes, így fog növekedni az ő hitük, és a mi hitünk is így erősödik. És ehhez kell az Istentől való bölcsesség, és a belátás, amiről beszéltünk, hogy felismerjük azt, hogy hol tartunk, és hogy hova juthatunk el Isten által. És hogy ezt tudjuk gyakorolni, ehhez kell a bölcsesség, hogy a mindennapokban ezt apró pénzre tudjuk váltani, hogy Isten lelke indítására kinyissuk az igét, foglalkozzunk azzal, akarjuk azt megérteni, vagy tartsunk ki az imádságban, ha valakinek ez éppen a nehéz, hogy valakiért már évek óta, évtizedek óta imádkozik, és Isten lelke pedig abban fogja őt megerősíteni, abban tanít majd valamit, hogy mit jelent valakiért mondjuk ilyen hosszan imádkozni. Milyen jó lenne ugye ezek után, hogyha Isten lelke, a bölcsesség és értelem lelke, hogy minden nap ilyen erőteljesen éreznénk, minden alkalommal segítségül hívnánk, és valahogy így állnánk bele például egy-egy konfliktusos helyzetbe, vagy valami próba előtt úgy mernénk Istennek a bölcsességét és lelkét kérni. De ha most azt érezzük, hogy ennek a híján vagyunk, hogy ez olyan jó lenne a mi életünkben, hogyha magunkat Isten szemszögéből látnánk. Azt mondja az ige, hogy kérjünk Istentől bölcsességet. Jakab levelének az első fejezetében, az 5. versben van ez az ige, amit itt most zárásképpen szeretnék felolvasni, ami arról szól, hogy merjünk kérni Istentől bölcsességet. Azt írja az ige, ha valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Ámen. Gyertek, és most a csendes percben könyörögjünk Istenhez, és kérjük tőle az ő bölcsességét, és az ő értelmét, az ő lelkét mindezekhez. Imádkozzunk. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, köszönjük neked, hogy benned van a bölcsesség és értelem teljessége. Köszönjük neked, hogy te egészen másképpen látod a mi életünket, a mi világunkat. Te látod azt, hogy mi a terved, hogy hová tart ez a világ. És te látod azt, hogy milyen életet szeretnél nekünk adni. És olyan jó ezt tudnunk, Istenünk, hogy nem értelmetlenül éljük a mindennapokat, és nem egymagunk kell, hogy megküzdjünk a dolgainkkal, hanem te vagy az, aki örök életet és új életet szeretnél nekünk adni. És köszönjük, hogyha ennek a bizonyosságát már átélhettük, hogy a mi hitünkben már elindulhattunk. De könyörgünk, Istenünk, azért, hogy küld el nekünk a Szent Lelkedet napról napra, add, hogy a bölcsesség és értelem lelke uralkodjon a mi szívünkben, amikor mindenféle nehézségek vannak az életünkben, és talán nem is látjuk a kiutat. Nem látjuk, hogy hogyan lehetne abból kikerülni, vagy amikor az emberi kapcsolatainkban vannak törések, amikor megsebzünk másokat, vagy minket bántanak meg. Kérünk tőled jövő bölcsességet ezeknek a rendezéséhez. És köszönjük neked, Istenünk, mindazt, amikor már átélhettük, hogy milyen jó megérteni, belelátni abba, hogy te mit terveztél a mi életünk felől. Köszönjük az igeolvasásokat, amikor megértettük, hogy a mi életünkre nézve mit jelent az az ige, az a történet, az a mondat. Kérünk, Istenünk, hogy munkálkodj tovább a mi életünkben, és könyörgünk mindazokért, akik még nem hisznek benned, hogy az a munka, amit elkezdesz bennük a lelked által, az hadd folytatódjon. Könyörgünk a te lelkedért, hogy legyünk kitartóak az imádságban. Könyörgünk azért, hogy a mi szívünkből is hozd elő, hogy mi van benne, mi van a legmélyén, és kérünk, Istenünk, hogy formáld a mi szívünket a lelked által, add, hogy te legyél az Úr a mi szívünkben, a mi életünkben, hogy ne emberi bölcsesség szerint akarjuk megoldani valahogyan a problémáinkat, de emberi bölcsesség alapján mérjük fel, hogy mi történik ma a világban, hanem kérjük el a tőled jövő bölcsességet és értelmet a te lelked által. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ennek az ajándékát kínálod nekünk, és itt most a pünkösdre készülve különösen is kérünk, hogy vizsgáld meg a mi szívünket, és add, hogy egyre mélyebben, egyre elkötelezettebben, valóban a mindennapokban gyakorolva is tudjunk téged követni, és melletted kitartani. Így köszönjük meg neked a mi gyülekezetünket, ahol szólhat a te ígéd. Kérünk, Istenünk, azért, hogy hadd tudjanak mások is itt töltődni, erősödni a hét folyamán, hadd tudjunk vele találkozni máskor is. Köszönjük neked, Istenünk, hogy itt voltál velünk. Köszönjük, hogy te azokról is gondoskodsz, akik most nem tudtak eljönni. Kérünk, hogy így gyógyítsd a betegeket, és mindenkit, aki most távol érzi magát tőled. Köszönjük neked a te közelségedet. Ámen. Most pedig az Úr Jézustól tanult imádsággal folytassuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. záró éneket keressük ki, ami a 845. számú dicséret. 845. számú dicséret úgy kezdődik, hogy Tégy Uram engem áldássá. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Ami Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Ámen.